Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari heti műsora. Itt van velünk a stúdióban Tóth Gergő reklámszövegíró. Hello Gergő!
Hello, hello!
És ma Zoomon jelentkezik be Dankó Bence Mediátor vezető stratégája.
Igen, mindenkinek jó egészséget kívánok, mert én most tudom, hogy milyen az, amikor éppen nem annyira jó az egészség.
Jobbulást Bencének, a mai fő témánk pedig az, hogy minden generációnak megvan a saját internete. Székely Levente az Ifjúságkutató Intézetből lesz a vendégünk. A hírek között beszélünk az idei arcplakát kiállításról, aztán arról, hogy a Magyar Reklámszövetség társadalmi célú kampányokat díjaz idén. Szó lesz a Gyermei Interaktív City Light kampányáról. Beszélünk a Jófogás új kampányáról, a spot szemlében pedig szó lesz a Zenga.hu bevezető spotjáról, és amivel kezdünk, az Bobby Ewing mólos spotja. Kézenfekvő, hiszen nemrég itt forgatott Patrick Duffy Magyarországon a Lepattanó című új magyar moziban. Vékes Csaba rendezte ezt a filmet, és hát nyilván ráugrott azonnal a MOL marketing gépezete. Hát ezt nem lehet kihagyni. Ez egy olyan lepattanó, ami túl alacsony ahhoz, hogy kihagyjuk.
Önmagában ez egy teljesen adekvát ötlet, hogy ha 30 évvel ezelőtt, 94-ben a Larry Hagman, ez az Jockey szerepelt egy MOL reklámban, akkor hogyha a filmbeli testvére is csatlakozhat a MOL reklámban szereplők közé, akkor ezt kár lenne kihagyni. Igazából én arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy hogyan fog ez folytatódni. Ugyanis Patrick Duffy felmegy a MOL toronyba, meggyőződik arról, hogy tényleg ennyire finom olaj csak Magyarországon van, és itt van, itt ér véget a spot, és ez nekem a nagy kérdés, hogy véget ér-e.
Hát figyelj, bizonyítékot nem láttunk, úgyhogy valószínűleg igen, ez egy teaser lesz, hát nem tudom, szerintem majd úgy két adás múlva érdemes lesz rá visszatérni, hát ha addigra kiderül, hogy jók voltak-e a tippek. Esetleg a kommentelőknek igaza volt a YouTube-on, akik hát nálunk sokkal jobban szétszették ezt a spotot.
Egyébként, bocsánat, de beszéljünk már arról, hogy mennyire élvezhető ez a spot, és milyen technikai adottságai vannak.
Abból érdemes kiindulni, hogy milyen feltűnést keltett 30 évvel ezelőtt Jockey, amikor megjelent a MOL világában, és ezzel a MOL így fölrakta magát 90-es években így a kvázi nagy, erős márkáknak a térképére, miközben ugye egy nagy transformációban volt akkor a vállalat, hogy egy szocialista nagyvállalatból egy olyan igazi, értékelhető piaci szereplővé alakítsák magát, és nyilván ahhoz, hogy ezt a benyomást keltse, nagyon, nagyon jót tett az a spot Jockey-val. Most a helyzet nem ez. De az kétségkívül érdekes, hogy visszanyúlnak ehhez a 30 évvel ezelőtti márkaépítésnek a gyökeréhez.
Megyünk tovább a Zenga.hu bevezető kampányáról, egy új ingatlanos szereplő van a piacon.
És ebben a spotban az érdekesség, hogy kutya lett a főszereplő, ráadásul nem csak a spotba került bele a kutya, hanem a kutya házak kerülnek majd az ingatlan hirdetések képei közé az Zenga.hu ingatlan kereső szájton, amelyekkel azonnali ajándékokat lehet nyerni. Ezen gondolkoztunk, hogy mennyire jó az, hogyha egy ingatlan kereső szájt, ami gyakorlatilag egy 0-1 elektronikus jelek sorozata, valahol egy szerveren, az így megpróbálja megszemélyesíteni magát egy kutyával.
Mondjál most hirtelen egy másik ingatlanos portált, amire így emlékszel, hogy ez milyen, mi személyesíti meg, hogy néz ki, mit üzen.
És ez jogos, mert csak a piacvezető ingatlanos portál jut az eszembe, azt meg nem személyesíti meg semmi, egyszerűen csak nagy, és nagyon sok helyen látod.
Jó, akkor hogyha most ezt egy picit félretesszük, és rámegyünk ennek az egész kampánynak a szlogennyére, vagy az Zengának a szlogennyére, hogy gondtalan, páratlan, ingatlan, akkor beugrik-e nektek valami?
Nope.
A fizz.hu, ami szintén OTP.
Nyugiz,
uzsiz, pizsiz, akármi, itt pedig gondtalan, páratlan, ingatlan, ugyanúgy mindennek ugyanúgy végződik minden szó.
Lan.
Lan, igen. És ez tök vicces, hogy ez a gondtalan páratlan ingatlan, ez azt jelenti, hogy ez nem csak egy szimpla ingatlan portál, hanem itt egy csomó olyan eszközt találsz, amint az ingatlan adáshoz szükséges lehet. A másik meg, ami szerintem külön vicces, az az, hogy zenga.hu vagy Zenga a neve, és ahol forgatták a spotot, az az egyik utcának az a neve, hogy Zenta.
Ez nem hiszem, hogy szándékos volt, de nagyon jó kis színesnek. A következő két hírünkkel kimegyünk az utcára, a jófogás.hu új utcai kampányáról van szó, aki a jófogáson keres, az talál. Ez még nem az interaktív Citylight-ok közé tartozik, de mégis mi az, ami betalál ezzel kapcsolatban?
Hát nekem ami betalál, az a humor, ugyanis én végigolvastam ezt a jófogásos Citylight-ot, nem csak azért, mert mi is próbálkoztunk egy hasonlóval, csak nem Citylight-on, hanem billboardon, és nem a jófogásnak, hanem egy automárkának, de itt azért olyan kifejezések szerepelnek, amikben az látszik, hogy kicsit szabad kezet kapott az ügynökség, és hagyták őket játszani. Tehát olvassátok majd ti is végig, és akkor vannak majd, lesznek olyan szavak, kifejezések, amiken úgy elmosolyodtok, hogy felröhögtök hangosan. Ez szerintem tök jó, hogyha már egy ilyen hatást képes kiváltani belőled egy sima közterületi hirdetés.
Ebben ugye az a poén, hogy egyszerre van egy ilyen bogarászós része, bengáli bocsáska, és közben maga a headline az meg nagyon-nagyon egyszerű. Tehát egyszerre van egy nagyon-nagyon gyors, sallangmentes dolog, aki a jófogáson keres talál, és mellé van téve egy ilyen nagyon bogarászós, nézegetős rész. És
ami egy baromi hosszú headline, ha belegondolsz.
A tészta pedig mindegy, milyen, ha gyermei, ezt sugározza az új gyermei interaktív Citylight-ja. Kezdjük ott ezt a kérdést, ugye amit látunk, az egyébként egy ilyen osztott Citylight, tehát rögtön hármat mondjuk megvásárolt a gyermei, vagy nem tudom, az ügynökség, amelyik a gyermeinek csinálja a reklámait, és akkor itt mondja, egy tészta legyen édes, 220. A tészta legyen gyermei, oké, azt a következőn pedig egy tészta legyen sós, 907. Ez egyben egy piackutatás is, hogyha egy kicsit belegondolunk, akkor a gyermei egy nagyon egyszerű módját választotta a közvélemény kutatásnak, de miért jó ez, működik-e szerintetek, és mi lenne, hogyha az összes Citylight ilyen interaktív lenne, akkor átesnénk-e a másik oldalra?
Biztos, hogy átesnénk a másik oldalra, viszont egyelőre nem interaktív a Citylight-ok nagy része, így amikor egy jól kitalált interakció, ami tényleg egy ilyen érdekes, meg vicces szavazás jön, akkor azt az emberek örömmel birtokba is veszik. Ugye a kajáról mindenki szeret nyilatkozni, kvázi az is lehet egy megosztó téma, és nekem nagyon tetszik ebben a gyermei kampányban, hogy a tészta legyen gyermei, ebbe állapodjunk meg, ugye az a subheadline hozzá, hogy amiben egyetértünk, és tök jól rájátszik arra, hogy igazából még kajáláskor is, az asztal körül is milyen parázsviták pattanhatnak ki mindenféle megosztó, fontos vagy kevésbé fontos megosztó kérdések között, viszont abban, hogy a tészta milyen, abban legalább meg lehet állapodni, és jól fog esni ezt a tésztát közösen enni. Erre épül a kampány, és én nagyon örülök, hogy egy ennyire ilyen letisztult, de közben átélhető üzenettel megy, és nem akartak többet ebbe a gyermeibe nagyon beltenni.
Igen, és egyébként az egész buszmegállót sem akarták teljességgel átépíteni, tehát tök jól használták ki azt, hogy egy buszmegálló úgy néz ki, hogy van egy bal oldala, egy jobb oldala, és egy középső része, és a középső részén van egy pad. És a középső részhez, ahol le lehet ülni, oda került ez az egyetértünk része ennek a hirdetésnek. Tehát ezt szerintem ránéztek, valakinek beugrott, és nem baj, hogy megcsinálták, mert így okos.
A Magyar Reklámszövetség idén a társadalmi célú kampányokat díjazza.
Az az érdekes ebben a versenyben, hogy igazából kettő liga indul. Az egyik az, hogy vállalatok a társadalmi célú gyakorlataikat, CSR aktivitásaikat megpályázhatják és megversenyeztethetik ebben a Call to Action nevezetű pályázaton. Ez gyakorlatilag nagyon hasonlít a szokásos kampányversenyekhez, amiket már ismerünk, csak ezt a Magyar Reklámszövetség a MARESZ szervezi, de emellett van egy másik liga, az pedig ebben a Call to Action projektben, ami egy kicsit a médiaunió gyakorlatához hasonlít, hogy minden évben megjelölnek egy társadalmi célú fókusztémát, ez idén a fogyatékos emberek integrációja, és erre a kampányötleteket civil és egyéni pályázóktól is várják, azaz itt ötletek versenyeznek majd ebben a második ligában kötött témára, nem pedig megvalósult aktivitások és kampányok. És én nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a második liga hogyan fog működni.
Elég fontos még elmondani, hogy ami talán a legszimpatikusabb ebben az egész kezdeményezésben az az, hogy a nevezésekből befolyt pénzekből finanszírozzák ezeket az egyéni pályázók ötleteit, mert amit az egyéni pályázók közül kiválasztanak, azt a nevezési pénzekből finanszírozzák meg egyrészt, másrészt nevezési pénzek egy másik része pedig civil szervezeteknek lesz felajánlva. Tehát így bár mindegyik reklámverseny így működne.
És megyünk is tovább az ARC idei plakátkiállítására. Az idei motto a család. Ennél találóbb nem is lehetett volna. Idén azt hiszem, hogy semmi más nem tud még egy olyan megosztott téma lenni itt Magyarországon, mint a család, és ezt az ARC plakátkiállítás mindig jó érzékkel lecsapja ezeket a témákat. Hát, hogyha felmegyünk a kreatív oldalára, azért már ez a néhány darab is, amit látunk, nagyon-nagyon erős.
Viszont élőben meg 95 vagy 100 darabot lehet megnézni.
Úgyhogy rá kell szánni egy jó délutánt azért, vagy egy-két órát.
Vagy egy-két órát, de az a helyzet, hogy nem csak délután lehet megnézni, hanem estében nyúlóan is, szerencsére jól ki van világítva. Úgyhogy október 13-áig mindenkinek van még ideje, aki egy kicsit így érdeklődik az átlag fölötti történések és véleménynyilvánítások iránt. Hát nézzétek meg.
A fő témánk az, hogy minden generációnak saját internete van, Székely Leventével folytatjuk a Rebriefet. Rebrief. A beszélgetés címe legyen az, hogy a generációk internete. És aki itt van velünk is, segít ezt a témát megfejteni, Székely Levente, az Ifjúságkutató Intézet vezetője. Szervusz Levente, köszi, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
Szervusztok, köszönöm szépen.
Hadd kezdjem azzal a számomra nagyon fontos és izgalmas kérdéssel, hogy milyen különbséget jelent az, hogyha valakit már a születésekor körbevesznek az internetes eszközök, és azok között, akik csak 10 vagy 20 éves korukban találkoznak életükben először az online világgal és az online eszközökkel?
Óriási a különbség. Annak idején még az ezredforduló környékén Mark Prenskynek volt egy olyan meglátása, hogy digitális benszülöttekre és digitális bevándorlókra érdemes osztani a társadalmat. Azóta ez az elképzelés nagyon népszerű lett. Aztán persze az idővel sokan cáfolták is ezt, de ez alapvetően arról szólt, hogy az a tény, hogy valaki beleszületik az információs társadalomba, az internet világába, tehát mondjuk azt, hogy az anyatejjel együtt növekszik ezen, megismeri az egyes hozzáférési dolgokat is szépen bevezetődik, az teljesen más, mint hogyha valaki már felnőttként kapcsolódik be ebbe a világba, és ezt egyébként érezzük is.
Mondasz egy példát, hogy miben más? Tehát akár a kognitív képességek másképp fejlődnek?
Így van, tehát a kognitív pszichológusok megfigyelték azt, hogy másképpen működik az agy egy olyan fiatal esetében, aki már a digitális világban nőtt bele, és ahhoz szocializálódott, mint mondjuk az idősebbeknek az agya, illetve az idősebbeké fiatalabb korban, tehát ezeket is összehasonlítva, másképpen működik.
Nagyjából ez az alapja annak a generáció felfogásnak, amely szerint a generációkat már nem is gyakorlatilag nemzedékenként, tehát korosztályonként, születési idő szerint érdemes elkülöníteni, hanem annak alapján, hogy milyen technológiai, illetve információtechnológiai környezet vette őket körül születésükkor. De most egy kicsit az internetre térnék vissza, mert ott abban is azért voltak korszakok. Ugye az első időszakban nagyon más volt az interakciós élmény, mint aztán a Web 2 korától, a social platformok indulásától elkezdve, és megint más élmény az, hogy érintő kijelzős telefonokat használunk ezeknek a platformoknak a hozzáféréséhez. Tehát volt itt három nagy fordulata az internet használatban. Eznek is lehet majd generációkat megkülönböztető, meg generációkat elkülönítő hatása, vagy ezek nem olyan nagy léptékű változások?
Az első gondolatodhoz ugranék vissza, ugyanis már ennek az egész generációs megközelítésnek az atya Mannheim Károly azzal érvel, hogy nem nemzedékeket érdemes megkülönböztetni, hanem a közös megélt szocializációból származó generációs különbségeket érdemes nézni, amikor elkülönítjük egymástól az egyes generációkat, nemzedékeket. És ugye azt látjuk a mai legnépszerűbb generációs megközelítésekben, hogy médiagenerációkról beszélünk. Tehát a baby boomer generációra is azt mondják, hogy ugye televízió generációja, és aztán jön egyre inkább ugye a mához közelítve a generációknak a média jellege, tehát a hogyan fogyasztanak, milyen környezetben szocializálódtak. És ebből a szempontból, amit mondtál, hogy különbségek vannak, nagyon komoly különbségek az internetben, az elmúlt, nem tudom, egy-két évtizedben, az természetesen a fogyasztásban is megjelenik, és így módon megjelenhet a generációs profilban. Na most ugye itt van egy olyan nagy kérdőjel, hogy ugye amit a, mondjuk azt, hogy a marketing szakemberek, meg mondjuk azt, hogy a klinikai gyakorlatból a pszichológusok tapasztalatként hoznak, hogy például a mai fiatalok között, az egészen fiatalok, meg a nem tudom, 10 évvel idősebbek között is jelentős különbségek vannak, az azért még úgymond az ilyen nagyobb szociológiai vizsgálatokból nem látszik annyira. Mert tulajdonképpen nem az nem látszik, hogy más a fogyasztás, hanem nem látszik a töréspont kristálytisztán. Tehát, hogy az, hogy többet vannak képernyős környezetben. Az, hogy egyre több tevékenységük kötődik ezekhez az eszközökhöz, az világos. Viszont az nem látszik, hogy hol van az a kristálytiszta töréspont, amikortól azt mondjuk, hogy ez már egy másik nemzedék, másik generáció.
Ugye az elmúlt években rengeteget beszéltünk arról, hogy az online világban hogyan tud egy fiatal eligazodni, hogyan tudjuk felkészíteni őket. Eközben keveset beszélünk arról, hogy mi van az offline világgal. Nincs egy picit az online világ, vagy az információs kultúra túlreprezentálva?
Egyrészt valóban minden, ami a fiatal nemzedékről szól, vagy a legtöbb dolog, az valamilyen módon kötődik az információs társadalomhoz, az internet világához. Na de hogyha egy kicsit belegondolunk abba, hogy az ébren töltött óráinknak mekkora részében van jelen a média, és alapvetően itt a digitális környezetre kell gondolnunk, akkor viszont nem túlzó ez, hiszen gyakorlatilag a reggeli felkelésünk től fogva egészen a lefekvésünk pillanatáig körbe vagyunk véve ezekkel a technológiákkal. Most ugye az iskolás fiataloknál történt egy nagyon komoly változás, hiszen az oktatási intézményben nem használhatják a személyes képernyőt. Persze ettől még informatika óra van, meg vannak olyan órák, ahol igenis használják a világhálót.
Nagyon érdekes, egy nagyon gyors és rövid zárójelet hadd nyissak. A szociológusként te mit gondolsz erről a rendelkezésről?
A rendelkezés abból a szempontból szerintem korszerű, hogy ugye azt vettük észre, és nem csak Magyarország, hanem más országokban is valamilyen módon korlátozzák, vagy gondolkoznak a korlátozásról, hogy nagyon sok időt vett el a személyes képernyőknek a használata, és ugye ezek az eszközök, ez a technológia, ez nagyon szívesen konkurál bármifajta más tevékenységgel. Tehát amikor például otthon a vasárnapi ebédnél kell szabályozni, hogy se a gyerek, se a szülő ne használja a képernyőt, mert most mi családként vagyunk együtt, úgy más tevékenységekbe is belemászik a technológia. Tehát nem fog tisztelni, hogy most te dolgozol, most te tanulsz, most te nem tudom én a szerelmeddel vagy együtt, hanem az kínálja számodra az ingert, kínálja számodra a tartalmat, és alapvetően azt kell észrevenni, hogy a másik oldalon, tehát a fejlesztői oldalon rengeteg pénz, rengeteg tudás és technológia van ahhoz, hogy meg tudják ragadni a figyelmedet, és oda is tudják ragasztani. Tehát én úgy gondolom, hogy az, hogyha ebben a, nem tudom én, 6-8 órában nem használnak személyes képernyőt, az kárukra nem válik, az biztos.
Mai beszélgetésünknek az egyik ilyen alapélménye az volt, hogy van, aki azt mondja, hogy a legfiatalabbak 20 évesek csak alkalmazásokban, social platformokban gondolkoznak, nyílt internettel, a websájtokkal, a websájtok készítésével, amiben idősebb generációknak volt rálátása, meg hozzáférése, ők nem is nagyon találkoznak. Igaz-e az, hogy milyen internetes technológiákat és platformokat használnak emberek, és mennyire látnak rá a többire, az szoros összefüggésben áll generációval, vagy ez igazából máson múlik az, hogy ki az, aki tud összerakni WordPressben egy szájtot, és ki az, aki csak alkalmazásokat tud töltögetni.
Biztosan van összefüggés, hiszen az jól látszik, hogy például a közösségi médiának a felfutásával az egész hír és tartalomfogyasztásunk az közösségi média vezérelté vált. Tehát, hogy nagyon kevéssé történik ma már az, hogy az ember egy hírszájtot nyit meg a reggeli a rutinja részeként. Nagyon sokan azokra a hírekre kattintanak rá, amelyet számukra a közösségi média hírfolyama feldob. Tehát természetesen van egy ilyen. Aztán az is látható, hogy vannak olyan fogyasztói csoportok, és itt nem csak kizárólag generációs megközelítést lehet behozni, amelyeknek az internet használata az olyan értelemben korlátozódik, ahogyan azt te felvezetted, tehát hogy bizonyos részeit az internetnek ismerik, ott keresnek, ott fogyasztják a tartalmakat, más részei pedig teljes egészében vakfolként működnek. Tehát ugye ez a hova írom be például, hogyha keresek valamit a Facebook felületére, a Google felületére, vagy rögtön a Redditen keresek. Tehát, hogy ebben is van egy ilyen nemzedéki jelleg vagy különbség. Persze azt nem lehet állítani, hogy ez egy ilyen determinisztikus dolog, tehát hogyha nem tudom én, 20 éves vagy, akkor csak így fogsz keresni, de tendenciák azok látszanak.
Nyilván a közösség, ami körülvesz bennünket, az, ami meghatározó, és azt viszont lehet generációsan kezelni.
Hát hol tanultad, honnan szerezted rutinjaidat?
De ez együtt járhat azzal is, hogy akkor gyakorlatilag az internet szerepét is átértékelem. Ha valaki a Redditen keres általában, akkor ő neki az internet felfogása, így csak vélemények vannak, meg mindenféle személyes hozzászólások, míg az, aki mondjuk a valamiért mindig a Wikipédián kezdi a keresést, ő sokkal inkább úgy fogja látni az internetet, mint egy információ, vagy legalábbis ilyen hardfacteket tartalmazó adatforrás. Ebben látsz-e valamilyen trendet?
Egyetértek veled, ugye ezt a kérdéskört nem vizsgáltuk, és ilyen módon magamnak még nem is tettem fel ezt a kérdést, de természetesen, tehát ugye aki, nem tudom én, a Facebook Index és nem tudom én, Origo háromszögben közlekedik, az nyilván egy csomó mindent nem lát ebből a világból. Aki meg csak az online videó megosztókra megy fel, mert ott fogyaszt filmeket, az megint egy csomó mindent kihagy.
Ma is tanultunk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
A Rebrief vendége Székely Leventei, az Ifjúság Kutatóintézet vezetője volt. Köszönjük szépen a figyelmet, egy hét múlva találkozunk. Addig is jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.